Milyen az a választói megfontolási magatartás forma, hogy fel kell reggel mondjuk egy választó, Ausztriában dolgozik, gyakorlatilag az osztrák nemzetgazdaság teljesítményétől függ az ő családjának a jóléte, és ugye ehhez képest ugye hazajön, és akkor ő úgy ítéli meg, hogy mondjuk lehet lesz hoz a Fideszre, arra a narratívára, ami azt mondja, hogy a nyugaton minden rossz és hanyatlik. Ehhez képest ő felvesz a jó nagyobb fizetés, mondjuk egy osztrák munkahelyen. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurovec Illés vagyok, és ebben a műsorban Bódi Mátyással és Kovalcsik Tamással, a Választási Földrajz szakértőivel kísérjük végig a Partizán országjáró turnéját egészen májusig. A turné összesen 7 állomásból áll. 7 olyan településre látogatunk el, amelyek rávilágítanak valamilyen fontos társadalmi jelenségre, amik százezrek vagy akár milliók hétköznapjait határozzák meg. Ilyen például a gyári munkások, a mezőgazdaság, vagy éppen a lakótelepek helyzete. A mai adásunkban azokról fogunk beszélgetni, akik napi szinten járnak át Ausztriába dolgozni. Ezen a héten ugyanis a Partizán Győr-Moson-Sopron megyébe, Kapuvárra látogat, onnan jelentkezünk majd további műsorokkal. Most itt a stúdióban Bódi Mátyással fogunk beszélgetni a témáról, de mielőtt belekezdenénk, nézzetek meg egy rövid videót, ami egy kicsit átélhetőbbé teszi a témát mindannyiunk számára.
16 éves volt a kislányom, amikor kiderült róla, hogy gluténérzékeny, és sajnos azokat a speciális étrendeket, amiket neki be kellett, hogy szerezzek, azt egy egyedülálló anyaként ebből a keresetből nem tudtam megteremteni. Szerettem a munkámat, és nem tudtam, hogy mi vár rám kín, és hogy mit fogok csinálni, és hogy bírni fogom-e, muszáj volt meglépnem ezt a külföldi munkalehetőséget. Volt egy lakáshitelem is, amit hála Isten most már félre tudtam tenni. Ugye ez a különbség, hogy itt tudtam félretenni, most tudok félretenni. Akkor nem, hogy nem tudtam félretenni, hanem minden hónap végén sajnos már az volt, hogy mínusz, mínusz, mínusz. Ezt kellett megakadályoznom azzal, hogy kijutottam. Sokkal jobban élünk. Ez most nem azt jelenti, hogy én a legdrágább boltokba járok vásárolni. Nem azt jelenti, hogy Zarába, hogy a Karl Lagerfeldben veszek a gyerekemnek ruhát. Nem. De azokat az alapvető dolgokat, amiket meg kell vennem, azt meg tudom venni, és nem azon gondolkodom, hogy most mit csináljak, amikor a fiam azt mondja, hogy szétment a focicipőm, sokkal könnyebben meg tudom azt tenni, hogy bemegyek és megveszem neki a focicipőt. Tulajdonképpen a minimálbért keresem Ausztriába, de nem is ez a lényeg, hanem mivel vendéglátásban dolgozunk, ugye a vendéglátásban ezt köztudott, ezt mindenki tudja, hogy van borravaló. És azért a borravaló is nagyon jól tud jönni mondjuk 3 vagy 4 havonta, ahogyan éppen megkapjuk, mert akkor az ember abból esetleg el tud menni nyaralni. Ausztriában azt vallják, minél nagyobb a gyerek, annál több pénz kell rá, és annál többet kell rá költeni, mert nagyobbak az igényei. Tehát a kisebb gyerek kevesebb, családi pótlék a legnagyobb, az egyetemista az a legtöbb. Magyarországon az egyetemista után semmit nem kapunk, csak az alapot. Ezt mindenki tudja, hogy a családi pótlék nem nagyon növekszik. Tehát mióta az eszemet tudom, nekem nagyobb gyerekem 27 éves, nem sokat emelkedett egy családi pótlék. De az a családi pótlék, ami Magyarországon van, azt elmondom, hogy az ausztriai az körülbelül a 8-szorosa. Deák Martinának hívnak. Kapuváron élek, egyedülálló anyaként nevelem a gyerekeimet, 3 gyermekem van, a nagyobbik már nem él velem. Van egy 20 éves lányom, aki egyetemista, és a múlt héten ünnepeltük a kisebbik kisfiamnak, idézőjelben, 18. születésnapját. 3 éve dolgozom kint Ausztriában, itt egy közeli határhoz kis faluban, ahol reggeliztetek, egy üdülőfaluba is reggelit készítek a vendégeknek. Folyamatos reggeles műszakban vagyok, és én 5 órakor indulok minden reggel. Egy 20 perces, 25 perces út körülbelül, ami hát igazából minden reggel az van, hogy arra kell a legfontosabban törekeznem, hogy kiérjek, ugyanis nem egy országúton, vagy nem egy olyan úton megyek, ami biztonságos. Erdőkön és réteken keresztül, ahol nagyon sok a vad, úgyhogy minden reggel éberen kell lennem ahhoz, és kipihennek kellene ahhoz, hogy biztonságosan kiérjek.
Azt hinném, hogy itt erre fele pedig minden út ilyen
tökéletes. Ha majd átérünk a határon, ja. Akkor igen. Csendes nyugalom. Nem tudod, itt már milyen jó az út? Nem igazán tudok róla, hogy bárki is kiköltözött volna ide. Csak azért, hogy mert itt dolgozik. Szerintem nem. Meg alapból sem, tehát szerintem a magyarok nem itt vennének maguknak egy nyaralót, vagy egy tanyát, vagy bármit. Szerintem nem nagyon van magyar. Mondjuk azért egy más világ, egy más nemzet, más, teljesen máshogy gondolkodnak, más a felfogásuk. Ott szépen gazdálkodnak, majdnem mindenki szőlővel foglalkozik, és ebből is szépen nyugodtan megélnek. Mi dolgozunk nekik, nekik ez megfelelő.
7 órára már mindennek kész kell lenni, hogy a fogadásukra minden meglegyen, és akkor 14:30-ig tart a munkaidőm, egy fél órás ebédszünettel, de folyamatosan, tehát napi szinten azért a lépésszámláló azért, ha rajtam lenne, azért a 10 000 minden nap meg lenne. Én nem azt mondom, hogy itt a környéken nincsen jó kereseti lehetőség, nyilván itt nagyon sok, a környéken is nagyon sok üzem is van, és vannak emberek, akik nagyon szeretik ezt az üzemi munkát, és el vannak, és jól érzik magukat, és ebből is meg tudják teremteni maguknak azt, amire szükségük van. Nekem ez nem sikerült. Hát én 17 éves koromban végeztem el a varrónői szakmát itt Kapuváron a szakmunkásképzőben. Nem sokáig dolgoztam varrónőként. Én azt gondolom, hogy az én karakteremhez igazából a vendéglátás és az emberekkel való foglalkozás, olyan munkát szerettem volna, ahol emberekkel foglalkozhatok, és ezért a kereskedelem és a vendéglátás felé vettem az irányt. Egy pékségben dolgoztam, először az iskolában, ahol végeztem, voltam büfés néni, csak így hívtak a fiatalok, és utána bekerültem ennek a pékségnek a központjába, ott voltam egy pékségbe eladó, majd onnan egy másik pékségbe jöttem át, és ott dolgoztam egészen odáig, amíg ki nem kerültem Ausztriába. Én nagyon sok magyarral dolgozom együtt, és nagyon sok környékbelivel, ugye mivel itt vagyunk a határnál, a határhoz közeli városokból, falvakból jönnek inkább dolgozni. 80%-ban mi magyarok vagyunk. Voltak olyanok, akik emlékszem rá még annak idején, amikor én még csak 20 éves voltam, hogy mondta, hogy ő már 10 éve, már 20 éve kint van, és hogy most már lassan nyugdíjas lesz. Tehát nagyon sokan, de most egyre többen lettek, és nem kimondottan a kapuváriak kerültek most már, hanem nagyon sokan jönnek ide Kapuvárra, máshonnan, azért, hogy innen el tudjanak menni Ausztriába, és ott munkát vállalni. Van nálunk olyan, aki mondjuk egészségügyit végzett. Volt nálunk olyan is, aki tanár volt, tehát volt nálunk olyan, aki boxoló volt például, volt egy erdélyi munkatársam, aki boxoló volt, és neki az volt az álma, hogy jöjjek egy boxterme legyen Erdélybe, és gyerekekkel foglalkozzon, és lehúzott 5-6 évet, és úgy gondolta, hogy akkor, mint mosogató fiúként, nem szégyelte a munkát, mert nagyon jó dolgos volt, összegyűjtötte a pénzét, és így ment haza Romániába. Hát ugye ez egy ördögi kör, azt szokták mondani. Nekem is azt mondták annak ide, hogy úgysem fogsz hazajönni, meg majd biztos, hogy kint is fogsz maradni. Most per pillanat azt gondolom, hogy most mindenképpen szeretnék még kint maradni, ameddig csak lehet. Vannak olyanok, akiknek tényleg olyan munkájuk van kint, ami sokkal megterhelőbb. Nyilván a férfiaknak azért a főleg az építőiparban, meg egyéb helyeken azért én azt gondolom, hogy minden, tehát megemelem a kalapomat előttük, mert azért őnekik nagyon kemény van, ők többet is utaznak. Tehát, hogy őnekik mondjuk napi szinten a több száz kilométer kell, hogy meglegyen, ha mondjuk építkezésen dolgoznak, míg én viszonylag idézőjelben közel vagyok, és olyan munkát csinálok, amit szeretek. Nyilván az sem volt egy leányálom, hogy 3 munkahelyet is vállaltam azért, hogy meglegyen minden. És most azt gondolom, hogy most egyként meg tudom keresni még többet is, mint kint. De azért most már ennyi idősen, most lehet, hogy nem tűnik annyinak, amennyi vagyok, de ledolgoztam azért most már 25 évet lassan, és ha nem többet, és azért egy idő után az embernek a szervezete elfárad, megöregszik, nem bír annyi munkát. Nyilván nem tudom, hogy ezt kint Ausztriába fogják-e tolerálni, hogy mondjuk valaki csak ennyit akar dolgozni, vagy csak annyit akar dolgozni, nem tudom. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy amíg az egészségem engedi, és a lehetőségeim engedik, és úgy látom, hogy ez nekünk a családnak jó, mindenképpen szeretnék kint maradni.
És ahogy ígértem, itt ül velem Bódi Mátyás, a választási fadrajz szakértője. Szia Matyi, köszöntelek a műsorban.
Szervusz.
Ahogy már felvezettük itt az előbb, ebben a mai adásban azokról az emberekről fogunk beszélni, akik napi szinten járnak ki Ausztriába dolgozni, és ugye valamennyire ismerősek vagyunk a környéken, akkor azt sejthetjük, hogy ez egy viszonylag nagy tömeg, de mégis hány emberről beszélünk, mit lehet tudni erről, mennyien járnak ki nap mint nap dolgozni?
Ugye nem vagyunk egyszerű helyzetben, amikor ezt számszerűsíteni szeretnénk, ugyanakkor mégis többfajta adatforrásra is tudunk hagyatkozni. Az egyik az maga a KSH, ami ugye megkérdezi népszámlálások alkalmával azt, hogy dolgozik-e a válaszadó, tehát foglalkoztatott-e aktíve a munkaerőpiacon. valamint az SZIA bevallás alapján tudjuk az a NAV adatbázisból, hogy fizetnek ezek az emberek adót. És láttunk egy eltérést abban, hogy sok olyan ember van például kifejezetten Győr-Moson, Sopron és Vas megyében, akik azt mondják, hogy ők amúgy foglalkoztatottak, tehát dolgoznak, aktívak a munkaerőpiacon, ugyanakkor nem jelennek meg magyar adófizetőként az SZIA bevalláskor, ugyanis ők jellemzően nem Magyarországon keresik meg a napi betevőt, hanem például Ausztriában.
Ez nem azért van, mert nem fizetik be az adót, hanem azért, mert valahol máshol fizetik be.
Így van, mert ők az osztrák munkaerőpiacon aktívak, ott keresik meg a jövedelmüket, és ott adóznak döntően. És a kettő különbségéből tudunk mondjuk így satszolni, és azt tudjuk mondani, hogy legutóbb, mondjuk 2022-es adatok alapján, mondjuk durván Győr-Moson, Sopron megyében csak legalább mondjuk egy 12 000 vagy 13 000 ilyen embert tartunk számon. Ez azt jelenti, hogy durván mondjuk a megyebeli foglalkoztatottaknak így durván mondjuk az 5%-a, ami azért egy látható szám, egy viszonylag jelentős társadalmi tömeg.
Ők azok, akik minden nap elmennek Ausztriába dolgozni, és hát nyilván nekik ráadásul ez az egész családjukra hatással lehet igazából ez az ingázás, tehát ha ilyen értelemben nézzük, akkor meg még ennél is több emberről van szó.
Persze, hogy nyilván mondjuk 12 000-szer, mondjuk attól függ, tehát hány háztartásról beszélünk, tehát 12 000-szer, nem tudom, 2-szer, 3-szor, 4-szer, tehát hogy nyilván ez egy sokkal több embert érintő folyamat. Ugye ez egyik adatforrás, ez a hivatalos, amire mondjuk tudunk hagyatkozni. És van egy másik, amit mi behoztunk, mi dolgoztunk sokat együtt a GeoXT informatikai Kft-vel, hogy van egy külön módszertünk arra, hogy különböző mobileszközök mozgási adataiból meg tudják mondani azt, hogy kik azok a mobil felhasználók, vagy mobil app felhasználnak, akik mint naponta, vagy legalább hetente többször átlépik a magyar-osztrák határt, jellemzően munkavállalási célzatból. És ez alapján tudjuk megmondani azt, hogy melyik azok a települések, illetve települések mobil felhasználók hány százaléka az, aki mondjuk elhagyja napi szinten, vagy akár hetente többször mondjuk a magyar-osztrák határt, és mondjuk később visszajön. És ez alapján egy kicsit nagyobb számot látunk, hogy Győr-Moson, Sopron megyében egy durva egy ilyen 20 000-es embertömeget, akik mondjuk legalább hetente, mondjuk 2 vagy 3 alkalommal reggeli órákban, jellemzően mondjuk ilyen reggel 5-kor elhagyják, átlépik a magyar-osztrák határt, és visszajönnek ilyen délután 4, 5 vagy 6 körül, megérkeznek az országba, és folytatják úgymond a magyarországi életüket.
Mik azok a városok, ahonnan a legtöbben ingáznak, vagy ahol a leginkább tetten érhető ez a jelenség?
Ugye döntően nyilván a nagyobb városok, tehát a határmenti nagyobb városokra jellemző ez, elsősorban Sopron és ugye Moson-Magyaróvár a két nagy epicentrumának a Ausztriába történő napi ingázásnak, illetve nyilván Kapuvár, Csorna már valamivel kevésbé, illetve különösen a Sopron melletti kisebb városok, tehát Kópháza, vagy Fertőrákos, úgynevezett ilyen Krobót falvak, ugye ezek korábban ilyen horvát nemzetiségű falvak voltak amúgy, illetve a Moson-Magyaróvár környéki kisebb település, mint vagy Hegyeshalom, vagy Jánossomorja, tehát onnan tényleg látszik azt, hogy naponta egy látható tömeg elhagyja az országot, és később délután pedig visszaérkezik.
Ez amúgy nyilván logikus, hogy Ausztriában megéri sokaknak átjárni dolgozni, tehát hogyha ott van közel a határ, akkor sokkal nagyobb fizetésért átmehetnek és munkát találhatnak maguknak. De mi a helyzet a többi határmenti térséggel? Látható még valahol ez, hogy sokan járnak át dolgozni, ott esetben nem tudom, Romániába vagy más országba akár?
Most hirtelen két olyan térség jut még eszembe, ahol látjuk akár a KSH-nak ez a foglalkoztatott és a adófizető közötti eltéréséből, vagy akár a GeoX adataiból azt, hogy van valami fajta jóval kisebb volumenű, jóval kevesebb települést érintő, de egy hasonló társadalmi jelenség. Egyik ugye ez a Zemplénnek a legészakabbi része, ez a Tornyos-Németi, Abaújvár, Hidas-Németi, ezek a szlovák határmenti kisebb települések, ahol látszik az, hogy van egyfajta napi szintű mozgás Szlovákiában. Ugye tudni kell, hogy a Zemplén-hegység főleg az északi részén az elmúlt években nagyon sok szlovák állampolgárságú ember szerzett ingatlant. Ez kvázi kicsit a Kassának az agglomerációjaként kezd működni ez a település gazdasági, meg társadalmi értelemben. Ott már elég világosan látszik ez a trend. Csak a más kérdés, hogy döntően ugye szlovák állampolgárok végzik ezt a mozgást, kevésbé ugye magyarok, mint az osztrák határnál, illetve számarányát tekintve is jóval kisebb rétegről beszélünk. Illetve a román határ mellett is kifejezetten a Békés-megyei részen látjuk azt, hogy ott is elég aktív a határmenti napi ingázás, főleg a reggeli órákban, délutáni visszatéréssel, tehát ott is, mintha kezdene kialakulni egyfajta ilyen, hát érdekes jelenség, hogy magyarok járkálnak át munkaidőben Romániába, és munkaidő végeztével térnek vissza a Békés-megyei településekre.
Amúgy valószínűleg eleve annak, hogyha valaki a határ közelében lakik, annak már van valami olyan különlegessége, amit máshol igazából nem tapasztal meg az ember, hogyha az országnak valamelyik másik pontján lakik. És nem csak arra gondolok, hogy át lehet járni dolgozni, hanem nyilván át lehet járni kirándulni, nem tudom, át lehet járni bevásárolni. Egyáltalán az ember nagyobb eséllyel találkozik külföldiekkel, hogyha él ezzel a lehetőséggel. De hogy mégis így a határmenti városainkra, maradva akkor itt az osztrák határnál, milyen hatással van ez az egész? Hogyan változtatja meg ezeknek a városoknak a hétköznapjait az, hogy onnan adott esetben több száz vagy több ezer ember nap mint nap elingázik?
Itt annyi személyes történet elmesélnék, hogy én 2010 óta járok Kapuvári, mert feleségem Kapuvári, és az egész családja Rába közi, és hogy például a Covid járvány alatt mi az első időszakot 2020-ban ott vészeltük át, és én több mint 4 hónapot folyamatosan ugye, például Kapuváron töltöttem. És nagyon érdekes volt az, hogy azt látni, például, amikor elmentem futni, amikor már ugye, ki lehetett mozdulni a kertekből, hogy például elhagyatott autók tömegei egymás mellett ott állnak egy szántóföld mellett, és nem értettem, hogy itt mi történik. És később megkérdeztem helyeket, mondták, hogy az történik, hogy akik napi szinten korán reggel ugye mennek ki Ausztriába, ők bejönnek például kisebb településekről, mondjuk Kapuvár, és összeülnek egy autóba, hogy olcsóbb legyen, ugye megosztják a utazási költségeket, és úgy mennek tovább Ausztriába, és ugye megmagyarázta az elhagyatott autókat a szántóföld mellett számomra. És hogy akkor felfigyeltem arra, hogy milyen szinten alakítja ezek a kis városoknak az életét, a kiskereskedelmét, a mindennapi életét, az, hogy a lakóinak egy nagyon jelentős száma napi szinten kimegy az országból, majd visszajön. Tehát például Kapuváron rengeteg pénzváltó van, tehát viszonylag sok pénzváltó működik a városban. Ugyanez igaz például más környébeli településekre is, hogy az, hogy amit ugye külön foglalkoztunk is vele, hogy a nemzeti dohányboltoknak a nyitvatartási idejét ugye lekértük és megnéztük ebben a megyében, hogyan alakul, és hát lám-lám milyen érdekes, hogy azok a dohányboltok, amelyek reggel akár 4-kor, 5-kor is nyitva vannak, ezek jellemző módon pont azokon az útvonalakon fekszenek, ahol ezek a munkálók elhagyják az országot. Például a 85-ös út mentén, a régi 85-ös út mentén látszik az a fajta dohánybolt lánc, akik tényleg ilyen reggel 4 és 5 között már nyitva vannak, ugyanis mennek a munkálók, meg akarnak venni valamit, hogy doboz cigit, energiaitalt, stb. És ugye be tudnak ugrani esetleg munka előtt megvásárolni ezeket a termékeket. Tehát, hogy látszik az, hogy a maga a kiskereskedelem hogyan áll át erre a fajta életritmusra ezeken a településeken.
Igen, igen. Ahogy az embereknek a hétköznapjait átalakítja, úgy igazából hozzáidomul az egész környezet ezek szerint.
Így van.
De mit tudunk arról, hogy maguknak, ezeknek az embereknek az életminősége, akik átjárnak dolgozni, felteszem, hogy magasabb fizetést kapnak ott, mint amit Magyarországon tudnak kapni, az ő életükre milyen hatással van ez az ő arra, amit ők megengedhetnek maguknak, az ő anyagi helyzetükre, mit tudunk erről?
Nagyon becsapósak a statisztikák, és egyre kevésbé tudunk támaszkodni a hagyományos, például KSH vagy NAV adatokra, például az átlagos jövedelem kapcsán, mert ugye mit látunk, hogy gyakorlatilag egy térképre visszük azt, hogy települési szinten hogyan néz ki az átlagos bruttó jövedelem Magyarországon a települési szint, akkor mit fogunk látni, hogy kiemelkenek nyilván a nagy megyeközpontok, ott magasabbak az átlag, illetve ezen túl van egy földrajzi dimenzió, a meghatározottság is, hogy nyilván Dunántúlnak az északi része, illetve Pest megye, az egy kiemelkedik az ország többi részéből, sokkal jobbak ott a jövedelmek, mint az országnak a többi részén. És ez a sor, mint a lényegében, ahogy haladunk nyugatra, így lényegében Győr után, meg Soprontól, tehát Győr és Sopron között, illetve Mosonmagyarovar térségében így megszakad.
Mint hogyha egyszer csak elszegényednének
már. Igen, mintha hirtelen ott megint ilyen, megyünk egyre nyugatabb, és megint egyre szegényebb településeket látunk. És gondolkozik az ember, hogy ez hogyan lehetséges. Hát nyilván úgy, hogy annyira számos most már olyan nagy volumenű most már a nyugati, az osztrák munkavállalás ugye ebben a térségben, hogy az ő jövedelmék érthetően nem jelennek meg ugye a magyar adóstatisztikákban, hiszen nem magyar adózók. És emellett ugye lehúzzák lényegében, a statisztika szerint legalábbis, a statisztika szintjén, ezeknek az egészen ilyen északnyugati határmenti városoknak ugye az adózási statisztikát, és van egy ilyen fura fénytörése a dolognak, hogy akkor itt most nem tudom, szegényebb emberek laknak, miközben ha ezeken a településeken autózik valaki, látja azt, hogy mennyi új építésű ingatlan van, mennyivel mondjuk modernebb a személy gépjármű park azért ott a házak előtt. Tehát érezhető az, hogy itt egy teljesen másfajta életminőség van, mondjuk Békés megyében, ami egy színkód alapján lehet ugyanabba a kategóriába tartani.
Konkrétan azt néztem, hogy Kapuváron a jövedelmi statisztika alapján ugyanaz a helyzet, mondjuk Püspökladányban vagy Hajdúszoboszlón, pedig hát egész más.
Pont ebből kiindulva láttuk, tehát volt egy személyes percepció, hogy milyen sok az új építésű ház, főleg ilyen faluk, meg kisebb városok szélén. Ezek jellemzően ezek kicsit ilyen mediterránra hajazó új építésű házak szinte, ezek a új kádárkockák, nem tudom, minek lehet ezeket ilyen nevezni. Tehát látszik azt, hogy van egyfajta ingatlanpiaci feszesség. Nyilván az ingatlanárak is Sopronban szinte ilyen budapesti színvonalon, sőt, mozognak. Győrben szintén. Lényegében most Győr a Sopron megyében több, nagyobb arányban vannak 2010 után épült ingatlanok, mint mondjuk Pest megyében. Ami azért egy meglepő statisztika. Itt nyilván azért a győri agglomeráció az elég magasan vezet, most is hozzá kell tenni, hogy nagyon jelenség is, hogy például azért Pozsonynak is van egy ilyen érdekes ilyen szívó hatása, lényegében is egy köztudott tény, mi is többször írtunk el, például Rajkán, ahol a lakó ingatlanoknak több mint a fele 2010 után épült, miközben a lakosság 60%-a amúgy szlovák állampolgár, tehát hogy...
ők azok, akik ott felépítették ezeket az új lakásokat. Így van,
lényegében ők Pozsonyba járkálnak be napi szinten ingázni, tehát nem kizárólag egy osztrák jelenségre van szó, van egy picike szlovák hatás is.
Igen, amúgy én a soproni számokat néztem meg a környékbeli településeket, és ott is az jött ki, hogy kétszer annyi új építésű lakás van, mint az országos átlag. Ez mind azért van, mert a helyiek az Ausztriában megkeresett pénzből felépítik ezeket, vagy azért is van, mert nem tudom, az ország más részeiről is költöznek ide emberek, Magyarországon belülről, és akkor ők igénylik ezeket az új ingatlanokat, itt ezt mire lehet visszavezetni?
Ez a kettő, amit most elmondtál pontosan, tehát egyrészt megjelenik egy jövedelmi többlet, egy magyar átlagnál jóval kedvezőbb, jóval magasabb jövedelem ezekben a családokban, illetve az is egy létező jelenség, hogy az ország kifejezetten keleti részéről sokan költöznek Győr-Moson-Sopron megyébe. Tehát azt is láttuk, hogy 2022-es és 2011-es, tehát a két legutóbbi népszámlálás között összesen kettő megyének nőtt a népessége, sajnos csak kettőnek. Egyik Pest megye, a másik meg Győr-Moson-Sopron megye. Miközben ugye Békés megyének például eltűnt a lakosság 12%-a, ugye erről volt szó. Tehát, hogy van az a jelenség is, hogy valóban költöznek rengetegen az ország egyéb részeiről ebbe a megyébe, és van egy ilyen komoly elszívó hatása ennek a térségnek.
Ami amúgy tök meglepő, meg érdekes elsőre, mert egyébként azt szoktuk gondolni, hogy a magyar ember nehezen hagyja el a lakóhelyét, nehezen költözik el, de akkor ez igazából lehet, hogy egyre kevésbé van így. Tehát így az országon belüli ingázásnál is látjuk azt, hogy egyre többen mennek el dolgozni egyik településről a környékbeli nagyobb városba. Ez lehetséges egyébként, hogy így bomlik le valamiféle korlát az emberekben ezzel kapcsolatban?
Ugye a nemzetközi statisztikából láttuk azt, hogy amikor európai szinten a magyar társadalom ilyen közepesen mobilis, tehát hogy közel se olyan mobilis, mint mondjuk a lengyel, akár mint nemzetközi migrációban, hogy például mennyien költöznek ki nyugat-európai országba, nem csak ingázni, hanem ténylegesen, akik már feladják az itthoni életüket és elmennek nyugatra, abban az látszik, hogy a magyarok még mindig azért inkább a közepes kategóriában, hát nem annyira mobilisak, mint a románok, vagy nem annyira mobilisak, mint a lengyelek, nagyjából annyira mobilisak, mint a csehek vagy a szlovákok, tehát egy ilyen közepes kategóriában sorolandóak. Van egy generációs váltás is szerintem ebben, hogy mondjuk a kádár korszakban felnőtt és szocializált társadalom nem is annyira tehette meg, nyilván nyugat, az fel sem merült, hogy nyugatra költözhessen, de egy csomószor voltak különböző egyéb megkötések is, hogy mennyire költözhetsz bizonyos helyekre, Budapest sem volt szabad például költözni bizonyos ideig, tehát voltak ilyen különböző megkötések. Ugye ebben a térségben például amennyire én tudom, ha valaki vonattal el akart menni Sopronba, akkor Csornán már felszálltak a határőrök, és már különböző beutazási engedéllyel lépettél csak be ebbe az övezetbe. Kapuvár után már abszolút már fel kell kutatni azt az indokot, hogy te miért akarsz például Sopronba elmenni. Tehát kellett egy meghívó levél, vagy kellett valami fajta írásos dokumentum.
Pedig az országon belül volt.
Pedig az országon belül mozogtál.
De az már kockázat.
Az ott már az a zóna volt, amiről tényleg kellett lennie valami erős indítéknek arra, hogy te miért utazol ennyire közel a nyugati akkori határzárhoz.
Még azt akartam kérdezni az előbb, hogy annak egyébként van valami magyarázata, hogy kifejezetten ebben az észak-nyugati határmenti térségben ingáznak sokan, és mondjuk délebre, de ugyanúgy az osztrák határnál valahogy ez mint a kevésbé lenne jelen?
Ugye döntően azért, mert olyan a magyar település szerkezet, hogy a Nyugat-Dunántúlnak a délebbi része a sokkal inkább perifériásabb, tehát a sokkal inkább apró falvasabb. Szombathelytől délre azért már jóval vidékiesebb, jóval periférikusabb, közlekedési szempontból is kicsit problémásabb, tehát magasabb rendű utakkal sokkal kevésbé rendelkezik az osztrák úthálózatban, kicsit kevésbé bekötött részek vannak. Ezzel szemben nyilván ennek domborzati oka is van, tehát nyilván a Kisalföldön jóval egyszerűbb volt ezt megoldani. Ott lényegében tényleg eljutni az osztrák határhoz, ezt egy, akár egy 25 vagy 30 perces folyamat nyilván, mondjuk Zala megyéből ugyanezt megtenni, vagy mondjuk az Őrségből, annak a keletebbi részéről azért egy sokkal nagyobb véráldozottal jár az ottani lehetséges munkavállalók számára.
Mindezek alapján, amiket eddig beszéltünk, igazából úgy tűnik, hogyha mondjuk az embereknek az életkilátásait nézzük, az anyagi helyzetét nézzük, akkor nagyjából arra kéne számítanunk, hogyha most áttérünk itt a politikai részére a dolognak, hogy igazából akik ingáznak, meg akik ebben a térségben élnek, azok valahogy úgy fognak viselkedni a választásokon, mint a budai agglomerációban, vagy akár budai kerületekben, hiszen anyagi szempontból nagyon hasonló a helyzet. És mégis azt látjuk, hogy miközben mondjuk Pest megyében, meg Budán nagyon megerősödött az ellenzék az elmúlt választásokon, és visszaesett a Fidesz, hát itt azért nem teljesen ezt látjuk, sőt, mi a magyarázata ennek az ellentmondásnak?
Ugyanis számos magyarázat van, ugye annyi, egy fontos különbség például nyilván mondjuk a budai, vagy a pesti agglomeráció, és mondjuk a Győrmoson Sopron megye között az az, hogy lehet, hogy jövedelmi szintek mondjuk hasonló, de az iskolázottsági szint viszont jelentősen elmaradt például a pesti agglomerációban látottaktól. Tehát és azért azt látjuk minden nemzetközi kutatásban, hogy a, nem tudom én, nevezzük populistának, vagy újjobboldali, vagy intézményellenes, most anti-establishment, nem tudom, pártoknak jellemzően azért a szavazat, tehát azt kiválik ilyen szavazóval, döntően azért az iskolázottság az elsődleges döntő faktor, utána a jövedelem. Tehát azért szerintem a mai magyar választói tömbösödésben is az iskolázottság egy erősebb meghatározó tényező, mint a jövedelem, ez az első magyarázatom rá.
De akkor itt maguk az ingázók is kevésbé diplomások, hanem mit tudunk róluk, milyen végzettségek?
Na ez amit viszont nem tudok biztosan kijelenteni, az egészen biztos, hogy a napi célú ingázók, ők döntően azért valamilyen fizikai munkát végeznek. Például rengeteg olyan nő, akit én ismerek személy szerint, és kijár ingázni, jellemzően valamilyen segítő munkát végeznek, tehát ápolónők, idősek otthonában dolgoznak, óvodában dolgoznak, tehát hogy és például étkeztetéssel foglalkoznak, tehát, vagy például kozmetikus, ez egy nagyon tipikus, ilyen szintén egy nagyon tipikus munkavállalási forma, Ausztriába kijárni, fodrász, műkörömépítő, stb. Ez egy elég sok munkaerőt fel tud szívni. Férfiak nyilván inkább például a mezőgazdasági munkában jellemzően ott jelennek meg, vagy mondjuk logisztikában, vagy ilyen területeken, de én ismerek olyan embert is, többet is, aki például Győrből napi szinten kijár egy irodába dolgozni, és például Covid alatt tökre örült neki, hogy nem kell például napi szinten felülni a Railjetre, de most már újra elkezdték ugye ezt megkövetelni a munkavállalóktól. A másik az a történelmi meghatározottság, ugye a Kádár rendszerben nem igazán voltak jelentős iparfejlesztések ebben a térségben, pont a nyugati határhoz való közelség tette kevésbé vonzóval az akkori iparpolitikában az, hogy ide jelentős erőforrásokat allokáljanak. Ugye volt a régi győri ipari program, de ez még a Horthy rendszerben indult, egy viszonylag sikeres iparosítási programja volt még a késő 30-as éveknek, de igazából utána Győrben valóban volt iparosítás, és volt is némi munkásmozgalmi múlt, mondjuk, de azért ez sokkal kevésbé volt jellemző a megye egyéb részeire, inkább ilyen élelmiszeripari dolgok volt, Petőházán cukorgyár, Kapuváron húsgyár, tehát nem annyira a jól jövedelmező, jó fizetéseket adó nehézipari munkák voltak meg, mint mondjuk Észak-Kelet-Magyarországon, ahol pont emiatt a Kádár rendszerhez való viszonyulás sokáig meghatározta a választói viselkedés, és 2015-i világban ugye ezek ilyen vörös MSZP-s választókerületek voltak Észak-Keleten. Itt meg azt látjuk, hogy például 1994-ben, akkor egy kicsit máshogy néztek ki ugye a választókerületi határok, de ugye ott letarolták az MDF-et ugye a szocialisták, egyetlen egy választókerületet tudott megnyerni vidéken az MDF, pont a Kapuvárit. Mert olyan történelmi meghatározottságok voltak, hogy ott tényleg ott az emberek be voltak oltva bármifajta ilyen baloldali politizálás ellen, aminek az is volt az oka, hogy a Rába közműtánja lecsapolták a Hanságot, nagyon jó minőségű termőföldekkel rendelkezett, és nagyon, nagyon sok család volt kárvalottja később a TSZ-esítésnek ebben a TSZ. Én is rengetegen család történet ismerek, hogy erőszakkal vitték be a TSZ-be az embert, kulákok lettek, elvették a föld, szinte majdnem minden családnak van egy ilyen sérelmi emléke, vagy egy árulás története a Kádár rendszer kapcsán, és ennek kapcsán szerintem van az, hogy ez átöröklött lényegében egy ilyen jobboldali választói attitűddé.
Igen, egyébként itt vannak olyan kisebb települések, ahol tényleg ilyen 60-70%-os eredményeket ért el a Fidesz, még legutóbbi is, ami már tényleg ilyen kelet-magyarországi kis településekre emlékeztet. Igen. De közben, hogyha a nagyobb városokat nézzük, tehát Sopront, Mosonmagyaróvárt, ott ugyanúgy 50% alatt van már a Fidesz, mint ahogy ezt más nagyvárosokban is látjuk. Itt ez valamilyen módon kapcsolódhat az ingázáshoz? Tehát lehetséges az, hogy ezekből a nagyobb városokból sokan járnak át, ez valamiféle elégedetlenséggel függ össze, vagy itt igazából csak az történik, ami mindenhol máshol, nagyobb városokban gyengébb a Fidesz.
Eleve egy érdekes gondolatkísérlet, hogy milyen az a választói megfontolás, magatartás forma, hogy fel kell reggel mondjuk egy választó, Ausztriába dolgozik, osztrák nemzetgazdaságba bekötven él, gyakorlatilag az osztrák nemzetgazdaság teljesítményétől függ az ő családjának a jóléte, és ugye ehhez képest ugye hazajön, és akkor ő mondjuk úgy ítéli meg, hogy mondjuk lehet lesz az a Fideszre, ami arra narratívára, ami azt mondja, hogy a nyugaton minden rossz és hanyatlik. Ehhez képest ő felveszi a fizetést, a jó a fizetés, mondjuk egy osztrák munkahelyen. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség. Itt hagyj meséljek egy személyes történet, ugye volt a Magyar Péternek egy ilyen érdekes ilyen kapuvári toborzó esemény, arra elmentem és írtam is egy tudósítás a Telexen, és ott egy ilyen
tavaly augusztus,
vagy utána voltam, amikor elkezdtem megint így járogatni ezeket a különböző településeket, és ott volt egy bácsi, aki egy kicsit így felkérdezte ott a Magyar Pétert, hogy hát mit szól ahhoz, hogy Ausztriában, ahogy ő mondta, klepetyusok, ez gondolom az ilyen csadros, vagy nem tudom, ilyen közel-keleti bevándorlók, 6-7 ezer eurót kapnak az osztrák államtól. Elgondolkodtam, hogy mennyire lehet ez igaz, de most ez teljesen mindegy. Azt nehezményezte, hogy pénzt kapnak ugye pusztán azért, mert hogy ők vándorlók. És akkor így, és akkor felmondta ezeket a szokásos narratívákat, hogy mi a probléma ezzel. És kanyag mondta ki a Magyar Péter, hogy jó, de akkor ő miért dolgozik ebben a borzalmas országban? És akkor ilyen csend lett, emlékszem, mert hogy szerintem ezt a kérdést is sokan nem is teszik fel, annyira természetes nekik az, hogy hát oda megyek dolgozni, ahol magasabb fizetést kapok. És van még ennek egy másik érdekes része, hogy amit mindig látunk, tényleg 1990-től konstans, a legutóbbi választásokon is, tehát 22-ig bezárólag, hogy mindig ez a része az országnak az, ahol a legmagasabb a választási részvétel. Ami szintén egy csomó kérdést felvet, mert nagyon sok nyugati kutatás mutatta azt, hogy azok a térségek, amelyek érintettek jelentősebb mértékben napi szintű munkavállalási célú ingázásban, amiket én láttam, ilyen francia-svájci határ, meg dán-svéd, jó, ezek kicsit ilyen nyilván tök más társadalmak, de hogy mindegyik azt mutatta ki, hogy ahol sokan ingáznak el napi szinten, ott jól alacsonyabb a választási részvétel, ami logikus lenne, hiszen ezek az emberek nem tudnak olyan mértékben mondjuk politikai híreket fogyasztani, pláne nem tudnak semmifajta politikai aktivizmusban részt venni, hiszen kvázi aludni járnak haza, és ha 4-kor vagy 3-kor kelsz, akkor nyilván lefekszel este 8-kor, 9-kor aludni.
Hát meg eleve egy másik országnak a munkaerőpiacán vesznek részt. Egy csomó számomban, hogy azt gondolnám, hogy a hivatalos utakon is mondjuk Ausztriához kötődnek, mindenféle adminisztratív szempontból is. Hogy ez is ezt feltételezné, hogy akkor még inkább így elszakadnak, vagy eltávolodnak az itteni hétköznapi politikai ügyektől.
Igen, hiszen nekik az lenne a fontos, hogy azt gondolom, hogy az is fontos, hogy Ausztriában mi történik, milyen kormány van. Hiába nem szavazhatnak, de mégis azt látjuk, hogy Magyarországon is ez a térség kifejezetten aktív politikai értelemben. És mondok egy nagyon jó példát, ugye 2016-ban volt az úgynevezett ilyen migráns vagy migráns kvóta népszavazás. Ez egy sikertelen népszavazás volt, nem mentek le elegen szavazni. Politikai, vagy tehát nem volt közögi értelemben érvényes. Mondták, hogy politikai értelemben érvényes, de hogy te nem
igen, hiszen akik elmentek, azoknak a túlnyomó többsége nyilván úgy szavazott, ahogy persze. A kormány számára
de hogy mi ugye azt is térképre vittük, hogy rendben, hogy hol mentek el elegendő számban szavazni, és pont azt láttuk, hogy pont ezen a Kapuvár körében, Rába közben voltak a legaktívabbak. Én aznap pont ott voltam Kapuváron, amikor volt ez a szavazás, és látszott azt, hogy tényleg emberek így hömpölnek az utcán, és mennek ezen a
pedig ráadásul ez egy bevándorlási témájú népszavazás volt, szóval itt megint bejön az, amit az előbb mondtál, hogy itt valahogy itt mégis keveredik az emberek fejében, hogy ők maguk is bizonyos szempontból bevándorlók, vagyis nap mint nap átmennek egy másik országba,
igen, ez a szavazás is. Azt a tétet tudta adni a Fidesz, ami szerintem tök ügyesen ennek a kampánynak, az ő ebben a térségben, még külön marketinganyagokkal mégis dolgozták ilyen szorulapokkal ezt a térséget, hogy ha határzár lesz, hogyha a migránsválság odáig eszkalálódik, hogy meg kell szüntetni a munkaerő szabad áramlását Európában, akkor ti, kedves ingázók, nem lesztek képesek bejárni a munkahelyeitekre, mondjuk Burgenlandba vagy Niederösterreichba, mert hogy onnantól kezdve ott akkor ez meg fog szűnni ez a lehetőség.
Tehát akkor igazából pont az ő saját jobb helyzetüknek a veszélyeztetettségét érezték.
Itt hogy... az egzisztenciális veszélyeztetettséget tudta, mint oly sokszor ugye a politika jól kihasználni, és jól keretezni, és innentől kezdve ebben a picit térségben sikerre vinni. Amikor ott voltam, azt hittem, hogy ez egy sikeres népszavazás lesz, azt láttam, hogy hatalmas a részvétel. Csak ugye tényleg egy olyan burokba voltam ott, ami az ország többi részéről teljesen másként viselkedett, igen, mondjuk választói értelemben.
De nem csak ezen az egy speciális népszavazáson volt ez, hanem az előbb azt mondtad, hogy igazából ez általában az országgyűlési választásokon igaz, hogy itt nagyon magas a részvétel, hogy ez akkor mégsem csak arról szól, ha jól értem, hogy itt a Fidesz nagyon erősen mozgósít, de azért arról is, gondolom az utóbbi években, hanem már akkor 2010 előtt is valahogy volt itt egy ilyen érdeklődés, felfokozott érdeklődés a politika iránt. Erre van valamilyen magyarázatot, hogy erre ez miért lehet?
Induljunk ki a szélsőséges példákból, amit például Budapesten belül is a budai oldal mindig aktívabb, mint a pesti oldal. Budán az emberek most tényleg ökölszabály szerint magasabb jövedelműek, jobban élnek, mint Pesten. Ha azt veszük, hogy 1990-ben, akkor volt még érvényességi küszöb, ugye akkor még az volt, hogy ha nem megy az emberek 50%-ok, akkor érvénytelen az első forduló. Azt hiszem 4 vagy 5 hajdúsági, vagy egy szabolcsi OEVK volt, ahol érvénytelen volt a szavazás, mert nem mentek elegen. Ezek a legkeletebbi választókerületek voltak. Ezzel szemben már akkor is Nyugat-Dunántúl rendkívül aktív volt. Szóval szerintem ennek döntően jövedelmi okai vannak, vagy társadalmi státuszból fakadó okai vannak. Méghozzá az, hogyha valaki egy adott társadalmon belül mondjuk a felső pár tizedben találja magát mondjuk jövedelem szempontjából, vagy relatíve jól él, akkor inkább megfogalmazza magában azt az igényt, hogy ő szeretne aktív alakítója lenni mondjuk a politikai véleményformálásnak, vagy egy választásnak. Ezzel szemben az a fajta apátia, ami nyilván jellemzőbb a sokkal alacsonyabb jövedelműekre, hogy nekem már úgyis mindegy, igazából teljesen mi történik az országban, rajtam senki nem segít, a politika elért minket elárult, és nem veszünk részt a politika csinálásban. Nyilván a legszélsőségesebb esetei azok a például a roma szegregátumok, ahol tényleg ilyen 10-20% körüli részvételeket szoktunk látni, mert ők aztán tényleg nem akarnak foglalkozni mondjuk politikai véleményformálással.
És összességében hogy látod, hogy maga az ingázás az mennyiben kell, hogy politikai téma legyen? Tehát mondjuk, hogyha az ellenzék szeretne ebben a térségben labdába rúgni, akkor érdemes az ingázás témáján keresztül közelítenie, vagy valami egész más módon én érdemes kampányolni?
Én kicsit tágabban értelmezném, hogy próbálnám megközelíteni ezt a kérdést. Ha én például kampányt akarnék csinálni, szervezni ebben a megyében, biztosan ügyelnék arra, hogy megvizsgáljam azt, hogy milyen egyéb területeken fejti ki a hatását ez a fajta életforma vagy gazdasági döntés. Utalként például, amit korábban mondtuk, az ingatlan piacnak a feszességére. Győrben ez egy óriási probléma, tehát hogy eleve sok olyan iparág van, ahol ugye nagyon jelentős számú a vendégmunkás is van, őket is valahol el kell ugye szállásolni. Nem két olyan hír volt, hogy például lakóingatlanokat egyes emberek megvesznek, kvázi munkásszállóvá alakítják, ezzel is ugye szűkítik lényegében az ingatlan piacot, még nehezebb ugye ingatlanhoz jutni akár egy fiatal párnak. Tehát van egyfajta ingatlan piaci feszesség, ha nem is beszélve Sopronban most megvenni lakást, nagyjából arra olyan esélyed van, mint mondjuk Budapesten megvenni lakást fiatalként, tehát hogy nem sok. És emiatt például akkor kiszorulnak az emberek ezekbe a különböző falvakba, hogy mondtam, hogy Hegykő, Kópháza, stb. De akkor ott is így okoz egyfajta társadalmi feszültséget, az, hogy nincs elég telek például, és jellemzően hallom ezt, hogy újabb, fel kell parcellázni újabb és újabb területeket, de akkor ez mire átfut, stb. Tehát, hogy van egy lakhatási válság, most ez lehet, hogy hülye hangzik egy vidéki megye kapcsán, de igenis van ebben a térségben, aminek részben az oka, hogy valóban olyan attraktívak egyrészt a megyében lévő munkahelyek is, Győr, Audi, stb. Az egész ugye, arra körül a körül épülő ugye, beszállítói hálózat, plusz maga az osztrák határnak a közelsége, a közlekedési helyzetnek a viszonylagos könnyűsége, tehát hogy eleve okoz egy ilyen társadalmi feszültséget már ez is önmagába. Tehát nem csak a lakhatás, de például akár mondjuk a óvodai férőhelyek, vagy egy csomó más dolog kapcsolat. Tehát ezt valami tágabb kontextusban világítanának, hogy ezzel akkor valamit itt lehet, hogy kezdeni kéne, vagy mint ahogy a budapesti agglomerációban sok település felismeri azt, hogy akkor itt most mondjuk kilincselni kell a kormányzatnál azért, hogy új iskolát lehessen építeni, vagy új közműveket, vagy stb. Közlekedési kérdések kapcsán lehessen lobbizni. Itt is elképzelhető, hogy ilyen szinten majd arra kell kondicionálni politikusokat, hogy ez itt egy probléma lesz, részben most is az, és hogy ebben tegyenek mondjuk lépéseket.
Hát meg ami még itt felmerülhet, akár ahogy az agglomerációt említetted, hogy ott is a helyi társadalom és az oda beköltöző jómódúak között is akár kialakulhat valamiféle feszültség. Itt is gondolom azok, akik mondjuk valamiért nem tudnak átingázni Ausztriába, egész más életszínvonalon élhetnek, mint azok, akik meg naponta kijárnak.
Persze, tehát, hogy a hagyományos, nem tudom, őslakos, vagy nem tudom, társadalom, vagy akik idősebbek, nyilván sokkal kevésbé tudnak részt venni ebben a gazdasági folyamatban, és egyébként jövedelmi előnyöket szertenni. Ők azt fogják látni, hogy épülnek sorra ezek a új házak, lehet, hogy bennük ez a fajta valami irigységet kell, lehet, hogy ez ki még felveri az árakat például egy, nem tudom, egy környékbeli kocsmába, vagy kávézó, jobban el lehet kérni egy korsó sörre, mondjuk most már 700 forintot, mert van, aki megfizeti, és akkor a helyi bácsi mondhatja azt, hogy de hát eddig mondjuk 400 volt, és hát ugye felverték a, az ugye az, mint Balaton környékén hirtelen megjelenik, ugye ez a ilyen UP, vagy nem tudom, ilyen réteg, akik korábban ugye nem, Covid-nek egy elég jelentős lökést adott, tehát sokan leköltöztek.
Igen, a home office-ozó,
Káli-medencében élő informatikus, és stb. És ugye ezek helyi emberekben visz egy rossz érzés kell, tehát az, hogy valóban megemeli egy általánosságban a fogyasztói árakat egy csomó kiskereskedelmi egységben, vendéglátóipari egységben, és stb. Tehát ez, van egy ilyen jelenség. És úgy hívják jellemzően a Kapuvár, hogy akik kín vannak, ez egy ilyen leíró fogalom, hogy ő kín van, azt jelenti, hogy Ausztriában dolgozik, de minden este hazatér, csak hogy a kín van, azt jelenti, hogy ő kint keresi meg a családnak a kenyére valót, és ez egyfajta ilyen, ez nem dehonestáló kategória, csak így, ez így beteszik egy skatuljába, hogy átúr neki jól, mert ő kín van. Tehát, hogy van azért egy ilyen, van egy ilyen fajta ilyen társadalmi leíró ereje ennek a kis bélyegnek.
Úri Mátyás, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy mindezt elmondtad nekünk.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
Ez volt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora, ami végig kíséri a Partizán 7 állomásos tavaszi turnéját. A következő napokban is mindenképp kövessétek a Partizán műsorait Kapuvárról. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is.